Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Ez a címe Ferenc pápa üzenetének, melyet a béke 58. világnapjára, január 1-jére írt. Ferenc pápa mind fogalmazott: olyan év legyen 2025, amelyben növekszik a béke, mégpedig az az igazi és tartós béke, amely nem áll meg a szerződések jogi fortéjainál, vagy az emberi kompromisszumok asztalainál. Az igazi békét keressük, amelyet Isten a fegyvertelen szívnek ad. Olyan szívnek, amely nem ragaszkodik annak kiszámításához, mi az enyém és mi a tiéd. Olyan szívnek, amely feladja az önzést, és kész mások segítségére sietni. Olyan szívnek, amely nem vonakodik elismerni, hogy adósa Istennek, és ezért kész elengedni a felebarátot terhelő adósságokat. Olyan szívnek, amely legyőzi a jövő miatti csüggedést azzal a reménnyel, hogy minden ember erőforrás világunk számára. Fogalmazott Ferenc pápa a béke világnapjára írt üzenetében. Minden új esztendő a reménynek és a bizakodásnak az ígéretét hordozza. Talán ez az év majd jobb lesz, mint az előző. 2025 azonban más. Fogalmazott Ternyák Csaba egriesek újévi körlevelében, amelyet 2025. január 1-én az Egri Főegyházmegye templomaiban olvastak fel. A főpásztor kiemelte: ez a nagy jubileumi év, a nagy remény éve lesz, hiszen karácsonykor Ferenc pápa a római Szent Péter bazilikában megnyitotta a szentévi kaput, Szent Család vasárnapján pedig az Egri bazilikában is felállítottuk a szentévi keresztet. Ezzel megkezdődött a jubileumi szentév, a remény éve, amelyet a Szent Atya szándékai szerint a remény zarándokaiként szeretnénk végigjárni. Ternyák Csaba érsek hozzátette: a csupa nagybetűvel írt remény életünk nagy kérdéseire vonatkozik. Olyan kérdésekre, mint az üdvösség vagy a kárhozat, béke vagy megsemmisülés, élet vagy halál kérdése. A mi reménységünkben nincs bizonytalanság vagy kétkedés, nincs talán, esetleg vagy hátha. Csak a nagy remény az igazi remény. Mi nem valamiben, hanem valakiben remélünk. Reményünket csak egy valaki tudja betölteni, Jézus Krisztus. Ő a mi nagy reményünk, aki elvezet bennünket az üdvösségre, Isten örök és végtelen országába. Fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevelében. Hozzá el a békét és a biztonságot 2025, hogy személyes és közösségi erőforrásainkat Magyarország, a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások, a városok és a falvak megerősítésére lehessen fordítani. Előrébb tudjanak lépni a gyermekes családok és a fiatalok, valamint az idősebbek is biztonságban érezhessék magukat, mondta a kormány szóvivő a kormány közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Vitályos Eszter azt mondta: a kívánságok teljesülése érdekében több új intézkedés lép életbe az új évvel. A magyar kis- és középvállalkozásoknak elindul a Demján Sándor program, adókedvezményekkel, kedvezményes hitelekkel, vissza nem térítendő támogatásokkal, tőkejuttatással. Közölte: január 1-től életbe lépett a minimálbér és a nyugdíj emelése, továbbá több lakhatási, otthonfelújítási, otthonteremtési és lakbértámogatás is. A dolgozó fiatalok igényelhetik a munkáshitelt, és a 25 év alattiak továbbra is élvezhetik a személyi jövedelemadó mentes jövedelmet, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Jelezte: a kormány tovább bővíti a családi adórendszert júliustól 50%-kal, majd rá fél évre újból ennyivel emelik a családi adókedvezményt. Rengeteg beruházás indul el, amelyek a magyar gazdaságot, a vállalkozásokat és a települések életét fogják segíteni, tette hozzá. A kormány 2025-ben is minden erőt meg fog mozgatni azért, hogy megvédjék Magyarországot a magyarok országának, megvédjék a nemzeti szuverenitást és a biztonságunkat, jelentette ki Vitályos Eszter. Boldog új évet Magyarország, zárta szavait a kormány szóvivő. Végül az időjárásról. Délnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, de a Dunától keletre és a Dunántúl északi felén továbbra is borult, párás, helyenként ködös idő várható. A borult tájakon ónos szitálás, hószállingózás, illetve zúzmara képződés előfordulhat. A délnyugatira forduló szél a Dél-Dunántúlon időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 0 fok között alakul, de reggelre a szélcsendes délnyugati tájakon ennél pár fokkal melegebb lesz az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és +12 fok között alakul. Délnyugaton lesz az enyhébb, északkeleten a hűvösebb idő. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Újévi szerdai adásunk témái: Ferenc pápa homíliája az évvégi hálaadáson. A világ reménysége a testvériségben rejlik. Asszonytól született, a Szent Atya homíliája Szűz Mária Isten anyja ünnepén. Jézus Isten örök és végtelen szeretetének kinyilatkoztatása, Ferenc pápa újévi úrangyala imája. Ferenc pápa homíliája az évvégi hálaadáson. A világ reménysége a testvériségben rejlik. Az esztendő utolsó napján, december 31-én kedden délután 5 órakor tartotta Ferenc pápa a hálaadó szertartást a Szent Péter Bazilikában, amelynek során elénekelték a hálaadó Te Deumot, a Téged Isten dicsérünk ősi himnuszt. A Szent Atya homíliájában Róma város zarándokváró hivatásáról beszélt, amely a testvériség jegyében fogadja be a világ minden tájáról érkező férfiakat és nőket, katolikusokat és más felekezetű keresztényeket. A reménységre az Isten anya ad végleges választ, mert a világ nyújtja Isten megtestesült fiát. Ez a hálaadás órája, amit örömmel élünk meg a Szent Isten anya ünneplése során. Ő a szívében őrzi Jézusnak a titkát, és ennek fényében megtanít bennünket arra, hogy az idők jeleit e misztérium fényénél olvassuk, kezdte beszédét Ferenc pápa. A végéhez közeledő esztendő tele volt kihívásokkal Róma városa számára. A város lakói, az zarándokok, a turisták és az átutazó vendégek megtapasztalták a jubileumokat megelőző tipikus időszakot, amelynek során megszaporodtak a kisebb-nagyobb építkezések. Ez az este most a bölcs megfontolások ideje, amikor elgondolkodunk azon, ha vajon ennek a műnek túl azon, hogy önmagában véve is értékes, van-e olyan jelentése, amely megfelel Róma sajátos, egyetemes hivatásának. A most hallott Isten igéjének a fényében ezt a hivatást így lehetne kifejezni. Róma arra hivatott, hogy mindenkit befogadjon, hogy mindenki Isten gyermekének és egymás közt pedig testvérnek ismerje fel magát. Éppen ezért most hálaimánkat szeretnénk felemelni az Úrhoz, mert megengedte nekünk, hogy dolgozzunk, hogy sokat dolgozzunk, de mindenek előtt azért, mert megengedte, hogy azzal a nagyszerű érzékkel, azzal a széles látókörrel végezzük azt, ami a testvériség reménysége, állapította meg a pápa. A jubileum mottója,
Pellegrini di speranza,
a reménység zarándukai gazdag a jelentésében, azoktól a különböző lehetséges táblatoktól függően, amelyek olyanok, mint a zarándoklat meg annyi útja. A remény egyik nagy ösvénye pedig, amelyen járni kell, a testvériség, vagyis az az út, amelyet Fratelli Tutti enciklikámban javasoltam, szólt a Szent Atya. Igen, a világ reménysége a testvériségben rejlik. Jó belegondolni abba, hogy az elmúlt hónapokban városunk ennek a célnak építkezési területévé vált, ezzel az átfogó jelentéssel, feladatunk, hogy felkészüljünk a világ minden tájáról érkező férfiak és nők, katolikusok és más felekezetű keresztények minden vallás hívőjének a befogadására, az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke keresőinek, a remény és a testvériség zarándokainak a befogadására, hangsúlyozta a Szent Atya. De fel kell tenni magunknak a kérdést, folytatta. Van-e alapja ennek a perspektívának? A testvéri emberiség reménye csak egy szónoki fogás, vagy van neki egy sziklaszerű alapja, amelyre valami állandó és tartós építhető? Kérdezte Ferenc pápa. A választ a Szent Isten Anya adja meg nekünk azzal, hogy megmutatja nekünk Jézust. A testvéri világ reménye nem ideológia, nem gazdasági rendszer, nem technológiai haladás. A testvéri világ reménysége ő maga, a megtestesült fiú, akit az atya küldött, hogy mindnyájan azzá legyünk, akik vagyunk, vagyis a mennyei atya gyermekeivé, tehát testvérekké legyünk egymás közt. Így hát, miközben hálával csodáljuk a városban végzett munkálatok eredményét, megköszönjük sok-sok férfi és nő munkáját, akik ezt elvégezték, és köszönjük a polgármester úrnak ezt a városfejlesztő munkát, ráébredünk arra, hogy mi is lehet az a döntő építkezés, ami mindannyiunkat érint. Ez az építkezés pedig azt jelenti, hogy minden nap megengedem, hogy Isten megváltoztassa bennem azt, ami nem méltó egy gyermekhez, íme a várakozás, ami nem emberi, és amiben minden nap elkötelezem magam, hogy fele barátaim testvéreként éljek.
La nostra Santa Madre.
Szent anyánk segítsen bennünket, hogy a remény zarándokaiként együtt járjunk a testvériség útján. Az Úr áldjon meg minket, mindannyiunkat, bocsássa meg bűneinket, és adjon erőt ahhoz, hogy a következő évben is folytassuk zarándoklatunkat. Köszönöm, zárta a hálaadó Tedeum a Téged Isten dicsérjünk ősi himnusz imádkozásakor mondott homiliáját Ferenc pápa. Asszonytól született Ferenc pápa homíliája Szűz Mária Istenanyja ünnepén. Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe ismét elvezet bennünket karácsony misztériumához, Jézushoz. Mária az a kapu, amelyen keresztül Krisztus belépett a világba, tanította szentbeszédében Ferenc pápa. Január 1-én a béke 58. világnapján a Szent Atya hangsúlyozta, hogy az emberi élet méltóságának helyreállítása mindenki kötelessége és minden asszonytól született életében meghatározó alapja a béke civilizációja építésének. Bízzuk Szűz Máriára, Isten anyjára az egész világot, hogy újjá születhessen, hogy végre kisarjadjon a béke a föld minden népe számára. Hangzott Ferenc pápa buzdítása. Egy új év kezdetén, amelyet az Úr ad az életünknek, szívünk tekintetét emeljük Máriára. Ő ugyanis, mint édesanya, visszavezet bennünket a fiával való kapcsolatunkhoz, beszél nekünk Jézusról, elvisz minket Jézushoz, karácsony misztériumához. Kezdte homíliáját Ferenc pápa, majd utalással a jubileumi szent évre, és felidézve Szent Ambrus szavait így folytatta. Isten Mária méhében lett közülünk valóvá, és mi, akik megnyitottuk a szent kaput, hogy megkezdjük a jubileumot, ma arra emlékezünk, hogy Mária az a kapu, amelyen keresztül Krisztus belépett ebbe a világba. A szenteszkére utalva idézett Szent Pálnak a Galatákhoz írt leveléből, amelyben az apostol ezt a missziériumot a következő szavakkal foglalja össze. Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Ezek a szavak ma is visszhangoznak a szívünkben, és emlékeztetnek rá, hogy Jézus, a mi üdvözítőnk, megtestesült, és a test törékenységében nyilatkozik meg, fejtette ki szentbeszédében a pápa, majd az asszonytól született kifejezéshez fűzte gondolatait.
Nato da donna.
Asszonytól született. Ez a kifejezés visszavezet bennünket karácsony ünnepéhez. Az ige testé lett. Pál apostol pontosítja, hogy Isten valóban egy emberi méhen keresztül lett emberré, asszonytól született. A pápa kifejtette, hogy ma sok embert, keresztényt is elragadhat egy kísértés, hogy kitaláljanak egy elvont Istent, amely egy homályos vallási eszméhez, egyfajta mulandó jó érzéshez kapcsolódik. Azonban Jézus, a mi üdvözítőnk konkrét, emberi, egy asszonytól született, van arca és neve, van teste és vére, és arra hív minket, hogy kapcsolatot teremtsünk vele. Jézus az atyától származik, de Szűz Mária méhében öltött testet, az egek magasából jött el, de a föld mélyén lakik. Isten fia, de ember fiává lett. Ő a mindenható Isten képmása, törékenységben jött el, és bár bűn nélkül volt, Isten értünk bűnné tette azt, aki bűnt nem ismert. Asszonytól született, és egyet közülünk, éppen ezért tud minket üdvözíteni, mutatott rá a Szent Atya. Asszonytól született. Ez a kifejezés Krisztus emberségéről is beszél nekünk,
dell'umanità del Cristo,
hogy elmondja, hogy ő a test gyarlóságában nyilatkozik meg. Egy asszony méhében jött el, úgy született, mint minden teremtmény, és egy gyermek törékenységében mutatja meg magát. Ezért van az, hogy a pásztorok, amikor oda sietnek, hogy saját szemükkel lássák, amit az angyal bejelentett nekik, nem találnak rendkívüli jeleket, vagy lenyűgöző megnyilvánulásokat, hanem megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Egy gyámoltalan, töréken csecsemő találnak, akinek szüksége van az édesanyja gondoskodására, szüksége van pólyára és tejre, simogatásra és szeretetre. A pápa itt a 17. századi francia domunkost, Montforti Grignon Szent Aljust, a Rózsafüzér apostolát idézte, aki azt írta a Szűz Mária igazi tiszteletéről szóló értekezésében, hogy az isteni bölcsesség, bár megtehette volna, nem akarta magát közvetlenül az embereknek adni, hanem inkább a boldogságos szűz által adta magát. Nem is akar tökéletes, másoktól független ember életkorában a világra jönni, hanem szegény kisgyerekként, aki anyja gondoskodására és ellátására szorul. Jézus egész életében láthatjuk Istennek erre a kicsinységre és rejtettségre vonatkozó választását. Jézus soha nem enged az isteni hatalom csábításának, hogy nagy jeleket hajtson végre és másokra kényszerítsen magát, ahogy az ördög javasolta, hanem Isten szeretetét saját emberségének szépségében tárja fel, közöttünk lakva, osztozva a fáradozásokból és álmokból álló hétköznapi életünkben, együtt érzést tanúsítva a test és lelki szenvedések iránt, megnyitva a vakok szemét és bátorítva az eltébejedett szívűeket. Együttérzés, mert Isten három tulajdonsága, irgalmasság, közelség és együttérzés.
Misericordia, vicinanza e compassione.
Jézus törékeny emberségén keresztül mutatja meg nekünk Istent, aki gondozza a törékenyeket. Nagyon szép arra gondolni, hogy Mária, a názáreti leány mindig visszavezet bennünket fia Jézus misztériumához. Emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus testben jön el, és ezért az a kiváltságos hely, ahol találkozhatunk vele, elsősorban a saját életünk, saját törékeny emberségünk, és azoké, akik nap mint nap elmennek mellettünk, mondta Ferenc pápa, majd a következő tanításokat erősítette meg Máriához, Isten anyjához fohászkodva. Krisztus az atyától származik, de egy asszony méhéből született. Ő az idő ura, de szerető jelenlétével itt van a mi korunkban, még ebben az új évben is. Ő a világ üdvözítője, de minden emberi arcban találkozhatunk vele, és keresnünk kell őt. Isten fia kicsivé tette magát, hogy egy édesanyja karjaiba vegye, és ma is eljön mindazokban, akiknek ugyanilyen gondoskodása van szükségük. Minden nővérben és fivérben, akikkel találkozunk, és akiknek szükségük van a figyelemre, a meghallgatásra, a gyengétségre, szögezte le a Szentatya. Bízzuk tehát ezt a most kezdődő új esztendőt Máriára, Isten anyjára, hogy hozzá hasonlóan mi is meg tudjuk találni Isten nagyságát az élet kicsinségében, hogy megtanuljon gondoskodni minden teremtményről, aki asszonytól született, mindenek előtt az élet drága ajándékának őrzésével, mint ahogyan Mária teszi ezt. Őrizzük meg az életet az anyaméhben, őrizzük meg a gyermekek, a szenvedők, a szegények, az idősek, a magányosok, a haldoklók életét. Ezen a napon, a béke világnapján ezt a Mária anyai szívéből áradó meghívást mindannyiuknak el kell fogadnunk, hangsúlyozta a Szentatya, utalva az élet ápolására, a sérült élet gondozása szóló meghívásra. Megállapította, hogy a méltóság helyreállítása minden asszonytól született életében a béke civilizációja építésének meghatározó alapja. Ferenc pápa idézett a béke 58. világnapjára írt üzenetéből, és megismételte kérését, komoly munkával mozdítsák elő az emberi élet méltósága iránti tiszteletet, a fogantatástól a természetes halálig, hogy minden ember szerethesse saját életét, és reménnyel tekintsen a jövőbe. Mária, Isten anyja és a mi anyánk éppen ott vár bennünket a jászolban. A pásztorokhoz hasonlóan nekünk is megmutatja Istent, aki mindig meglep, aki nem az egek ragyogásában, hanem egy jászol kicsinségében jön el.
Affidiamo a lei il mondo intero.
Bízzuk rá ezt az új jubileumi évet, bízzuk rá kérdéseinket, aggodalmainkat, szenvedéseinket, örömeinket és mindazt, amit szívünkben hordozunk. Bízzuk Szűz Máriára az egész világot, hogy újjá születhessen, hogy végre kisalja adjon a béke a föld minden népe számára. Végül Ferenc pápa felidézte az efezusi zsinat történetét, amikor Isten népe a templomban háromszor is kiáltotta Isten szent anyja.
Cari fratelli e sorelle, buon anno!
Jézus Isten örök és végtelen szeretetének kinyilatkoztatása. Ferenc pápa úrangyala imája. Kedves testvéreim, boldog új évet kívánok! Fordult a hívekhez Ferenc pápa, majd Szűz Mária istenanyossága ünnepének evangéliumi szakaszához, a pásztorok Betlehem érkezéséhez fűzte gondolatait, megállapítva, hogy folytatódik karácsony meglepetése és öröme. Az angyaloktól kapott üzenet után a pásztorok sietve Betlehembe érkeztek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Ez a találkozás mindenkit ámulattal tölt el, mert a pásztorok elhíresztelték azt is, amit már előbb megtudtak a gyermekről, vagyis azt, hogy az újszülött az üdvözítő, a messiás és az úr, mondta Ferenc pápa. Gondolkodjunk el azon, amit a pásztorok láttak Betlehemben, vagyis a gyermek Jézuson, és azon is, amit nem láttak, vagyis Mária szívén.
Il cuore di Maria.
Amely mindezeket a tényeket megőrizte, és elelgondolkodott rajtuk, kérte a Szentatya. Mindenek előtt a gyermek Jézusról emlékedve emlékeztetett a héber nép jelentésére. Isten üdvözít, és Jézus valóban ezt fogja tenni. Az Úr ugyanis azért jött el a világra, hogy nekünk adja saját életét. Minden ember valakinek a gyermeke, de egyikünk sem választotta születését. Állapította meg a Szentatya rámutatva, hogy Isten választása éppen az volt, hogy megszületik értünk. Jézus Isten örök szeretetének kinyilatkoztatása, aki békét hoz a világba. Az újszülött messiás az atya irgalmát nyilvánítja ki. Ehhez csatlakozik Mária, a szűzanya szíve. Ez a szív az a fül, amely meghallotta Gábriel arkangyaltól Jézus születésének hírul adását. Ez a szív a Józsefnek nyújtott jegyesi kéz, ez a szív az ölelés, amely Erzsébetet karolta át öregkorában. Mária, ami anyán szívében ott dobog a megváltás reménye,
batte la speranza
minden teremtmény számára, mutatott rá Ferenc pápa. Az anyák mindig szívükön hordozzák gyermekei sorsát. Ma az évnek ezen az első napján, a béke világnapján gondoljunk minden édesanyára, akik örülnek a szívükben, és minden édesanyára, akiknek a szíve tele van bánattal, mert gyermekeiket elvitte az erőszak, a büszkeség, a gyűlölet. Milyen szép a béke, amely megörvendezteti a népek életét. És milyen embertelen a háború, amely összetöri az édesanyák szívét.
Che spezza il cuore delle mamme.
Hangsúlyozta Ferenc pápa. Végül Mária istenanyossága ünnepén Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fogászkodott a szűzanyához. Mária, Isten szent anyja.
Maria la santa madre di Dio ci insegna a custodire nel cuore.
Tanítson meg minket arra, hogy megőrizzük szívünkben az evangélium örömét, és tanúságot tegyünk róla a világban. Az új év első napján a Magyar Szerkesztőség minden kedves hallgatójának szerte a világon áldott új esztendőt kíván az ősi bibliai áldással. Áldjon meg az Úr és oltalmazzon, ragyogtassa rád arcát az Úr, és legyen hozzád jóságos. Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, újévi első adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a testi-lelki építkezésről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Nemrég fejeződött be a kollégiumunk, a Szent Orsolya Kollégium energetikai felújítása. Az épület szigetelése, a nyilászárok cseréje folyamán megújult a kollégium homlokzata. Új fűtési rendszert kapott a kollégium, a tetőre napelemek kerültek. Jó 2 hónapig tartottak a munkálatok, közben mi próbáltuk a hétköznapjainkat élni a kollégiumban. Hogyan éltétek meg az építkezést?
Számomra nagyon megterhelőnek mondható volt, mert így is azért mindig van sürgésforgás a koliba, és most azért jó sok plusz ember csatlakozott még ehhez, de nagyon kedvesek voltak a munkások, úgyhogy azzal nem volt probléma. Nem zavartak minket különösebbképpen, de jó, hogy végre vége lett.
Melissa?
Miközben csináltak munkálatokat, én bejárós voltam, mert nem tudom, így látom jónak, hogy a 2 nap a bejárós leszek, de így ülök a készeletem a kollégium így. És már jó volt lenni.
Milyen lett a koli?
Fú, nagyon szép. Ezt a fel se ismert, amikor jöttem.
Ugye? Rá se ismerünk, olyan
nem.
Szép lett.
Hát mikor utoljára látunk, kvízik voltak, állványok, szürke volt, meg minden volt, munkások, de most nagyon szép lett.
Na Istennek, hála, tényleg megújult a kollégium, nem csak energetikailag lett korszerűbb, hanem szerintem kényelmesebb lett.
Sokkal
is, ugye?
Sokkal.
No, a Szentírásban is több helyen szó van építkezésről. Fel tudtok sorolni pár szentírási képet, történetet építkezésekről?
Hát van a Bábel torony építkezésének története.
Uh-huh. A Noé párkájának az építése.
A Jeruzsálem templom építése.
Jézus példabeszéde a sziklára épült házról.
Szent Pál leveleiben a templom vagy házképek, a keresztény közösség az egyház szimbolikus ábrázolása.
Látjuk, hogy Ószövetségbe, Újszövetségbe azért megjelenik ez a kép az építkezésről. Nézzük meg akkor ezekben a történetekben, hogyan jelenik meg az építés, az építkezés, mit jelképez ez. Kezdjük tán a bábeli toronya, ezt a történet ez mindenkinek ismerős. Mit építettek az emberek Bábelben? Denisztán?
Tornyat építettek.
No, mi volt a gond ezzel a toronnyal? Mert ugye hát az emberek a történetben nagy egyetértésben építkeznek, a munkálatok jól haladnak, biztosan ez egy szép torony lehetett egyébként. Az emberek beletették a tudásuk legjavát, nagy idékezettel, fáradtsággal építkeztek, nem kíméltek anyagiakat, sok időt fektettek bele. Mégis mi a gond ezzel a toronnyal?
A torony megépítése után az embereknek már semmi sem lett volna lehetetlen, és mindent meg tudtak volna valósítani, amit elgondoltak, és nekik nem lehetett ekkora hatalmuk, hogy bármit, amit elgondolnak, azt kvázi egy csettintésre képesek legyenek megvalósítani.
Köszi, Andi. Ugye azt mondja az Úristen, amit mondtál pontosan, hogy hát, hogy nem lehet az embereknek ilyen hatalma, hogy ugye nem lesz az embereknek semmi sem lehetetlen. De miért gond ez? Nem igazából mi is ezt szeretnénk, hogy ne legyen előttünk semmi sem lehetetlen. Mi gond van ezzel?
Mert akkor olyanok lennénk, mint Isten.
Ha csak így belgondoltak a hétköznapi életünkben, meg ezek a nem tudom, filmek is erről szólnak, amiben van egy ilyen főgonosz, ugye, aki a világ fölötti hatalmat magának akarja megkaparintania, akinek semmi sem lehetetlen, hogy mi ott a gond, hogyha nem minden lehetséges valakinek, semmi sem lehetetlen.
Hogy nem csak jót tehet vele, hanem rosszat is,
bizony.
Ugyanúgy.
Ugye? Hogy nem csak jót tudunk tenni, hanem rosszat is. No, milyen ember lehet az, akinek semmi sem lehetetlen? Kire hasonlít az az ember? Ugye, mert hát, itt érintettük ezt a...
Hát olyan, mint Isten.
Olyan, mint Isten. Pontosan. No, mit gondoltok, mit látunk ebbe a történetben, hogy mi a célja ennek az építkezésnek? Mint mondanak az emberek? Ugye azt mondják, hogy építsünk tornyot. Nem akármilyen torony lesz ez.
Hanem aminek a teteje az égig ér. Ezzel is próbáltak felérni Istenhez, és minél közelebb kerülni hozzá.
Pontosan. És azt mondják még, hogy?
Hogy szerezzünk nevet magunknak.
Pontosan. Mi lehetett valójában az építkezéssel az embereknek a célja?
Hát olyan váljanak, mint Isten volt.
Mert milyen Isten? Milyennek látjuk? Miért szeretnénk mi is olyanok lenni, mint az Isten?
Hát mert halhatatlan, tökéletes, minden, ami, minden az akarata szerint való.
Ő hozza a természeti és az erkölcsi törvényeket, és ő szabja a világnak a rendjét.
Ugye mi is szeretnénk, hogy hadd csináljunk már azt, amit akarunk, ne kelljen magunkat, az életünket külső törvényekhez szabni. Hagyj döntsük már el, hogy mi a jó nekem, ugye? Meg mi a jó a másiknak. Ugye örök küzdelem ez, örök vágya az emberiségnek, hogy olyan legyen, mint az Isten. Mi szeretnénk megszabni igazából a virág rendjét, és hát szeretnénk Isten hatalmát is, ugye? Hogy rendelkezzünk, ne csak önmagunk felett, hanem a másik felett. Vajon Isten akarata szerint volt ez az építkezés?
Nem, mivel azt mondják, hogy ne szórodjunk szét a földön, és Isten pedig pont azt akarta, hogy szaporodjanak és népesítsék be a földet, és hogy szórodjanak szét a földön, és ezzel a emberek ellentmondtak a torony megépítésével.
Ugye, tehát mert a torony megépítésének ugye szándéka is, hogy az is ellentétes Isten akaratával, pont, hogy az Andi mondta, hogy a teremtés körülményében azt mondta Isten, hogy hát népesítsétek be az egész földet. Ő meg azt mondják, hogy ne szóródjunk szét. Na honnan tudjuk még, hogy ez az építkezés nem Isten akarata szerint való?
Mivel azzal gátolta Isten az építkezést, hogy az embereknek a nyelvét összezavarta, ezzel is megakadályozva azt a törekvésüket, hogy ne szorodjanak szét a földön, mivel így nem volt más lehetőségük.
Igen, pontosan. Isten ugye megakadályozta ezt az építkezést, véget vetett ennek az építkezésnek, igazából megbüntette az emberiséget. Mit jelképez végső soron ez a torony szerintetek?
Az embereknek a törekvését, hogy minél közelebb kerüljenek Istenhez, és hogy megpróbáltak ezzel is felérni hozzá, mivel nem volt más eszközük ehhez, csak az, hogy egy égigérő tornyot építsenek.
Milyen az az ember, hogy mondjuk, aki azt gondolja, hogy nincs számára lehetetlen, aki azt gondolja, hogy neki mindent szabad, aki azt gondolja, hogy nincsenek határok, bármit megtehet. Hát azt hiszem, hogy őről mondjuk, hogy gőgös, hogy hiú, ugye?
Mindentudó.
Mindentudó, ugye, nagyra vágyó. Kellemesek az ilyen emberek?
Nem.
Nem. Ugye? Nem. Nem csoda, hogy az ilyen emberek nem is tudnak egyetértésben élni. Látjuk tehát, hogy vannak rosszul sikerült építkezések. Most nézzünk meg egy sikeres építkezést, egy jól sikerült alkotást. Vizsgáljuk meg, hogyan épült Noé bárkája. A bábeli történeten ugye ott láttuk, hogy azt az építkezést az emberek találták ki, nem Isten kérte őket a torony felépítésére. Láttuk, hogy az az építkezés Isten akaratával szembe ment. Nem Isten akaratának tetsző volt az az építkezés. Nem is lett sikeres a dolog, ugye? Nem lettek boldogok se az emberek, se a torony igazából nem épült fel. Az emberek ebben a bábeli torony történetében éppenséggel Isten akaratával szemben cselekedtek. Most nézzük meg, hogy amikor Noé építi a bárkáját, akkor mi vezeti őt? Miért építi a bárkát?
Mert Isten elhatározta, hogy elpusztít minden lényt a földön, mivel az emberek miatt megtelt gonoszsággal, és figyelmezteti Noét, és arra sarkalja, hogy építsen egy bárkát, és még el is mondja neki, hogy mit hogy tegyen meg ennek érdekében.
Aha, pontosan. Ugye látjuk, hogy a bábeli történetben az emberek kitalálják, hogy fú, ők építenek valami nagyon, nagyon magasat. A Noé történetében, aki kitalálja, hogy építeni kell, az Isten. Ugye a történetben, ahogy Andi is mondta, Isten pontosan utasításba adja, hogy a bárkának milyennek kell lennie, milyen szélesnek, milyen magasnak. Hogyan látjuk a történetben, hogy követi Noé Isten parancsát?
Igen, követi, mindent pontosan úgy tesz, ahogy Isten mondja neki, és ezért lesz sikeres ez az egész bárkaépítés Noé számára.
Ugye milyen érdekes, hogy a történet végén pontosan zárul, nem a bárkaépítés legalábbis, hogy pontosan, ahogy Isten kérte, úgy építi meg Noé a bárkát. Na ugye, míg a bábeli torony építésével, ugye ahogy mondtuk, hogy az Isten akaratával való szembeszegüléssel, és egyedül saját vágyainak, elképzeléseinek követésével az emberiség Isten haragját vonta magára, addig a bárka, melyet Noé Isten akarata szerint, Isten parancsára épített, Noé számára ez a bárka menedékké vált. Sőt, engedelmessége révén szövetséget kötött vele Isten. Amikor az ember Istennel együtt épít, munkája Istennel való szövetségé válik. Istennel szemben, Isten akarata ellenére azonban nem tudunk építkezni. Míg ha fel is épül, bábeli tornyunk nagy része nem hoz számunkra áldást, nem jelent örömet és boldogságot.
Meg szívedet, ébredj hát, Jézus szól neked, új ember gyermek szívvel él, csak bízzá Jézus arra kér, hűsége örökké tiéd, irgalma mind örökre véd, szülessen benned új remény, eljön az ország. Ébredj hát, Jézus szól neked, új ember gyermek szívvel él, csak bízzál Jézus arra kér, hűséged örökké tér.
A bárka építéséhez hasonlóan készült a jeruzsálemi templom is. Amikor Salamon király Isten akarata szerint felépíti az Úr templomát, Isten szózatot intézett Salamonhoz. Denisztem, légy szíves, olvasd már fel nekünk, hogy milyen ígéretet kap Salamon király.
A háza nézve, amet építesz, ha törvém szerint élsz, teljesített kívánságaimat, és szem előtt tartott parancsaimat, hozzájuk igazodván, akkor valóra váltom általad ígéretemet, amit atyának Dávidnak tettem. Izrael fiaim közt fogok rakni, és nem hagyom a népemet Izraelt, így építette Salamon a templomot, és be is fejezte.
Na látjuk ugye, hogy milyen szép történet, hogy ugye a Salamon itt is Isten akarata szerint építi fel ezt a templomot, és be is fejezte. Isten ígéretet tesz tehát Salamonnak, hogy Izrael népével marad. Kívül ugye azt látjuk, hogy Salamon templomot épít Istennek, Isten házán munkálkodik, és a zsidó nép így is tekint a jeruzsálemi templomra, mint Isten jelenlétének helyére. Az Úr azonban valójában sokkal többet ígér a királynak. A templom felépült, Istent azonban nem lehet oda bezárni. Hol vesz Isten lakást magának? Valójában hol szeretne Isten élni?
Az embereknek a szívében.
Azt mondja, hogy az Úr, hogy Izrael fiai közt fogunk lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ugye a templom Isten lakhelye valójában a választott nép. Salamon építkezésével valójában nem csak egy templomot épített, hanem a hívő közösséget is. Az Új Szövetségben Jézus egyik példabeszédében hallunk házépítéséről, egészen pontosan az alapozás fontosságáról. Ugye ez a sziklára épített házról szóló hasonlat, vagy példabeszéd, idézzünk már fel, jó? Ebben a példabeszédben kétféle emberrel találkozunk, találkozunk az okos emberrel és a balgával. Na, nézzük már meg, hogy hogyan építkezik az okos ember.
Az okos ember sziklára építette a házát, és ezzel azt sugallják, hogy nem csak meghallja Istennek a szavait, hanem az alapján él és úgy cselekszik, és ezáltal a szikla egy biztos alapot nyújt a háza és az élete számára.
Igen, pontosan a sziklára építkezik, és az okos ember, ahogy az Andi mondta, az olyan, hogy nem csak meghallja Isten szavát, hanem tettekre is váltja. Na, szemben a balga emberrel, aki Denisza mire építi a házát?
Hát ő homokra építette, homokra. De ő is meghallgatta, de nem váltotta valóra az Isten szavait.
Pontosan, hogy ő is meghallja, ő is hallgatja, de ahogy Denisza mondja,
Nem váltott a tettekre.
Nem vált a tettekre, igen. Na, jelképes történet ez tehát, a ház alapozásáról szól, de valójában mi lehet ez a ház, amelynek az építéséről Jézus igazából valójában beszél?
Hát az élet.
Persze, az életünk, ugye? Az életünk háza, az életünk építése. Ugye beszéltünk itt szikláról, ez egy nagyon jó kép szerintem. Mit jelképezhet ez a szikla? Mi lehet ez a szikla, amire érdemes építeni az életünket?
Isten a szikla, és ugye a szikla az egy maradandó, örök, több száz éven keresztül fennmaradó dolog, és ugye, hogyha Istenre építjük az életünket, akkor ugye itt azt mondja, hogy ugyanúgy érnek majd minket is problémák, meg veszteségek, de mivel a sziklára, tehát Istenre építettük a házunkat és az életünket, ezért ugye az ár, a szél nem tud minket bántani, és nem tud ledönteni egy egész életet, vagy ugye a házat, a sziklám.
És mi lehet ez a homok?
Mulandó.
Ez egy mulandó valami, ugye?
Ami nem áll fel száz évig, hanem ilyen egy-kettő napig fent van.
Hát meg fújja a szél, ugye? Igen. Én látom a szemem előtt a homok dűnéket, ahogy vándorolnak jobbra balra. Ugye nincs benne semmi állandóság, semmi szilárdság, semmi tartó erő. És mik lehetnek életünkben ezek a homokok, amire így megpróbáljuk felépíteni életünket?
A pénz, a munkahelyünk, egy adott életszakaszban a egzisztenciánk, amit megpróbálunk fenntartani, de ugye ez nem lehet hosszú évtizedeken keresztül fenntartani, hanem egy 10 év alatt ez mind tönkre megy és elmúlik.
Bizony, bármikor megváltozhat, ugye? De lehet ilyen még micsoda, amiben annyira bízunk.
Meg az emberi kapcsolataink is, mert többokból is megszakadhatnak. Nem feltétlen kell, hogy haragból váljanak el, de akár egy haláleset is ezt megtehet, és akkor ott vagyunk egyedül.
Bizony, még az emberi kapcsolataink is, ugye? De lehetnek ezek ilyen divatos eszmék, amiket követünk.
Ilyen külsőségek is.
Hát maga a divat is egy ilyen dolog. Ugye, ha belgondoltok, hogy milyen fontos tud lenni egy-egy, nem tudom, hogyan szabott magas derekú nadrág, nem tudom, 10 év múlva meg újra csípő nadrág lesz a boldogító, üdvöt hozó dolog, ugye? Na látjuk, hogy vannak nehézségek, amelyek próbára teszik a házat. Ugye, és az Andi olyan ügyesen mondta, hogy bizony, hogy a sziklára épült házat is próbára teszik, meg a homokra épült házat is. No, még említettétek itt a házépítés képével kapcsolatban, hogy Szent Pál leveleiben is találkozunk ezzel a képpel. Pál apostol levélében a ház egyrészt jelenti magát a keresztény embert, de Niszta, kérlek, olvasd már fel ezt a pár részletet, ami erről szól itt Szent Pálnál. Ugye arról ír itt az apostol, hogy valójában mi is ilyen épületek vagyunk. Na nézzük meg, hogy gondolja ezt Szent Pál.
Ti meg Isten épületek vagytok, mint gondos építőmester, az Istentől nekem juttatott kegyelemmel. Megvetettem az alapot, de más építe. A lakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem lakhat.
És azt mondja még az apostol, hogy?
Nem tudjátok, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek.
No, tehát látjuk, hogy egyrészt azt mondja az apostol, hogy mi magunk vagyunk ház, ugye, amelynek az alapja Krisztus, sőt, azt mondja, hogy valójában maga Krisztus építkezik bennünk. Másrészt viszont egy más helyen, mondjuk ez éppen Péter levélben van, a Péter apostol azt mondja, hogy úgy értelmezi a keresztény közösséget, magát az egyház közösségét, mint egy ház. Denisza, felolvasod nekünk ezt is?
Magatok is, mint élőkövek, épületek lelki háza, szent papságá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.
Az egyes emberről beszél Pál apostol úgy, mint egy-egy kőről, amelyek közösséget építenek, az egyház közösségét, Krisztus testét építik fel. A hétköznapi életben is gyakran használjuk ugye ezt az építeni igét. A konkrét jelentésén túl milyen átvitt értelemben használjuk még? Mi mindent lehet még építeni?
Személyiséget, testépítés, például közösségépítés, szervezet, léleképítés.
Mert mindent építünk, ugye?
Igen.
No, eszetekbe jut még valami?
Az életünket is apró darabokból kell felépíteni, és életünk végére jutunk el oda, hogy megépítettük a saját házunkat kis apró kövekből életünk folyamán.
Átvitt értelemben az építés, épülés jelenti a lelki értékek létrehozását is, a gyarapodásuk elősegítését. Magába foglalja ez az oktatást és a nevelést, de ezeknél tágabb körű értelemben is használhatjuk. Igazából egy személynek, családnak vagy nagyobb közösségnek a szellemi, lelki értelemben való gyarapodását, kiteljesedését is jelenti ez az építkezés. A Szentírásban pedig az épülés Isten akarata, kegyelme és szava, amely létrehozza bennünket a krisztusi életet. Adásunk végén fogadják szeretete Bela Péter református lelkész gondolatait. Ő is nagyon szépen értelmezi az építkezést saját életünkre.
Építési terület vagyok én is, és az vagy te is. Isten dolgozik rajtunk, valami újat, valami jót épít belőlünk. Komoly munka ez is, precíz, megtervezett folyamatok sora. Sokban hasonlít egy igazi építkezéshez. Eltart egy ideig, vannak meglepetések, van törmelék is, a vége pedig valami szép, valami jó lesz, ami a tervező és az építő munkáját fogja dicsérni. Tervező és építő itt most ugyanaz, a Szent Háromság Isten. Dolgozik rajtunk és bennünk, folyamatosan, tegnap is, ma is. Ha rossz az időjárás, ha nehezek a körülmények, ha elfogy a pénz, hétköznapi építkezések leállhatnak. Isten nem hagyja abba bennünk a munkát. Dolgozik akkor is, amikor minden ideális, és akkor is, amikor viharba kerülünk. Dolgozik rajtunk ünnepben és világjárványban, közösségben és önként vállalt bezártságban. Nincs körülmény, amely megállítaná, ellenkezőleg. Mindent fel tud használni arra, hogy előrébb jussunk. Még nem vagyunk készen, de az dolgozik az életünkön, aki biztos befejezi, akkor, amikor kell, történjen körülöttünk bármi is. Egyszer el fog készülni, addig pedig naponta csodálkozzunk rá, milyen sok munkát elvégzett aznap rajtunk. Hogy azzal legyünk, akiknek elképzelt. Ő maga az Isten.
Atyám, megigazítottad életem, Jézus Krisztus igazsága enyém lehet. Kegyelmedből eltörölted bűnömet, hitáltal adtál egy új kezdetet. Tudom, akaratod az, hogy szent legyek, legyen szívem bűn nélküli, tökéletes. Ragyogjon a sötétségben életem, ismerje fel mindenki a fényedet. Uram, folytasd kérlek bennem a jó munkát, te kezdted el, te mit véghez, mit terved befoglaltál, nem számít, mit tesznek mások. Rendelkezésedre állok, hogy szerető kezed érintése formáljon át. Uram, szolgálatra hívtad népedet, olyan sok a boldogtalan, az elveszett, indulok, hogy töröljem a könnyeket. Örömmel hirdetem kegyelmedet. Tudom, akaratod az, hogy hű legyek, kitartó a szent munkában elégedett. Azt mondtad, ha kevés dolgon hű leszek, bízol azután a mennybe fent. Uram, folytasd kérlek bennem a jó munkát, te kezdted el, te vidd véghez, mit terved befoglaltál, nem számít, mit tesznek mások, én rendelkezésedre állok, hogy szerető kezed érint formáljon át. Uram, folytasd kérlek bennem a jó munkát, te kezdted el, te mit véghez, mit terved befoglaltál, nem számít, mit tesznek mások, én rendelkezésedre állok, hogy szerető kezed érintése formáljon át, hogy szerető kezed érintése formáljon át.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Tankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2024. január 31-i műsor ismétlése volt.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Kipling Kim című regényének 12. részét hallják, melyet Kulka János olvas fel. Egy órakor megismételjük a regionális híreket és regionális sportösszefoglalónkat, majd zenei összeállításunkat hallgathatják meg. 2 óra után kezdődik Szószóló című műsorunk, melynek mai adásában Ternyek Csaba egriesek előadását idézzük fel, melyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri csoportjának rendezvényén tartott a 2025-ös szent évről. Ezután a Lélekszava szól, melyben Kormos Csaba atya elmélkedését hallhatják. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában 6. Pál pápáról, Buda Péter teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Ildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.